Kedves hallgatom! Jakab levele 4. részének 13. versét olvassuk. Tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. Itt olyat ír le Jakab, amit a keresztények szoktak gyakorolni. Szeretünk nagy terveket készíteni a jövőre. Hosszú időbe került az életemben, amíg megtanultam a leckémet. Általánosságban szeretek nagyon messze előre tervezni az időbeosztásomról. A betegségek idején azonban kénytelen voltam lemondani egyes szolgálataimról. Nagyon rosszul esett, hogy le kellett mondanom róluk, de az Úr elém hozta a Szentírásnak ezt a fejezetét. Gyere csak ide! Ezt mondtad, hogy ma vagy holnap elmész ebbe és ebbe a városba, és Biblia konferenciát vezetsz. Úgy gondoltad, hogy csodálatos lesz ott az időtöltés, és az az Úr akaratából történik majd. Jakab itt egyáltalán nem erről beszél. Azt mondja el, amit az Úr nekem is elmondott. Azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Jakab levele, 4. rész, 14. vers. Jakab arról beszél, hogy nem tudjuk, mit tartogat számunkra a holnap. A ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Az életünk hasonlít a párához vagy a köthöz. Sokszor van köd a vidékünkön. Egyszer ragyog a nap, és messze láthatunk a gyönyörű tájakon, amint hajtjuk autónkat az óceán partján, de előfordul, hogy másnap minden ködbe burkolózik. Az élet olyan, mint a felhő a hegyoldalon, tűnékeny és ideiglenes. Az Isten nélküli élet a legszörnyűbb kudarc a világmindenségben. Minden más hasznos célt szolgál. A nap az égen bőven tékozolja energiáját. Mi csak egy keveset használunk fel belőle. A hold is futja a maga pályáját. A költő azonban ezt mondja. Csak az ember gonosz. Az Istentől elszakadt emberi élet kudarcot vall, káoszba torkollik. Ennek egyik oka az élet rövidsége. Csak 70 vagy 80 esztendőt kapunk. Ha többet kapnánk, akkor az is tele volna fájdalommal és szenvedéssel. Ó, milyen rövid az emberi élet! Közülünk sokan sohasem tanulják meg, hogyan éljenek helyesen ezen a földön. Inkább ezt kellene mondanotok. Ha az Úr akarja, és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Jakab levele, 4. rész, 15. vers. Életünk Isten kezében van. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés gonosz. Jakab levele, 4. rész, 16. vers. Az ember nem dicsekedhet. Ha ezt cselekszi, vétkezik. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Jakab levele, 4. rész, 17. vers. Korunkban sokan bűnben élnek, és nem tudnak róla. Ha tudod, hogy jót kell cselekedned bizonyos esetekben, ha tudod, hogy valamit el kellene végezned, vagy valamilyen ügyben segítséget kellene nyújtanod, de nem teszed, akkor vétkezel. Az életünk rövid, és nem szabad veszekedésre, irigykedésre és harcokra fordítanunk. Ez tönkreteszi az életünket. Oda kell jönnünk Krisztushoz, le kell tennünk előtte az életünket, és igazán el kell kezdenünk élni. Ő mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. János evangéliuma, 10. rész, 10. vers. Ő olyan életet akar neked adni, ami valóban élet. Vajon ilyen az életed? Jakab levelének különös szakaszához érkezünk, és úgy tűnik, mintha ez nem illene bele a levélbe. Az első 6 vers felszínes elolvasása alapján esetleg az a benyomásunk, hogy itt Jakab bizonyos szociális tanítást ad át, amikor megfürdeti a gazdagokat, vagy hirdeti, hogy a gazdagságot szét kell osztani. Pedig ennek az ellenkezője az igaz, mert ha figyelmesen olvassuk ezeket a verseket, rájövünk, hogy Jakab egyáltalán nem ezt akarja elérni. Ő a hívőket oktatja, hogy miként viselkedjenek ebben a világban, amely tele van igazságtalansággal, és ahol a szabadság csupán álom. A Jakab korabeli római világ nem hasonlított a mi modern világunkhoz. Egészen más életstílust gyakoroltak. Jakab napjaiban nem volt középosztály. Voltak a nagyon gazdagok, a szennyes gazdagok, és a nagyon szegények, a szennyes szegények. Abban a korban a keresztények nagy része a nagyon szegény rabszolgák közül került ki. Nem voltak nagy katedrálisok a főutak mentén, sem más épületkomplexumokkal nem rendelkeztek, mint ahogy korunkban a nagy gyülekezetek óriási pénzt költenek ezekre. Az ősegyház nem ilyen gyülekezeteket alkotott. Amint foglalkozunk a Szentírásnak ezzel a fejezetével, Jakab levelének az 5. részével, meg kell értenünk, hogy Jakab nem ítéli el a gazdagokat. A gazdagság önmagában véve nem erkölcstelen, de ugyanakkor nem is alap a dicsőségre. A Biblia nem ítéli el a pénzt. Sokan azt az elvet képviselik, hogy a pénzhez erkölcstelenség és szenny kötődik. A Szentírás nem ezt mondja. A Szentírás csupán ezt hirdeti. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Timóteushoz írt 1. levél, 6. rész, 10. vers. Nem a pénzzel van baj, hanem az emberek szívével. A pénz szeretete a gyökere minden gonoszságnak. Jakab nem azért ítéli el az embereket, mert gazdagok, hanem azért, mert helytelen kapcsolatban vannak a gazdagságukkal. Azzal törődik, hogy miként szerzik a pénzt, és mire fordítják, miután megszerezték. Az Úr Jézus Krisztus sokat beszélt a pénzről és a gazdagságról. 3 példázatot mondott el, amely véleményem szerint segít megértenünk Jakab tanítását. A Lukács evangélium a 16. részének 19. versétől a 31. verséig van egy történet, ami szerintem igaz történet, a szegény, koldus Lázárról és a gazdag emberről. Ez a példázat azt mutatja be, hogy a gazdag ember miként költötte a pénzét. Egyszerűen felemésztette. Érdekes, hogy a koldus Lázárt éppen a gazdag kapujában helyezték el. Miért tették éppen oda? Nem tudom, de valahogy a gazdag embernek kellett volna gondoskodnia róla. A koldus Lázár a gazdag ember asztaláról lehult morzsalékokat kívánta magának, hogy megelégedjék. Hadd mondjam neked, fogadni mernék, hogy a gazdag ember azokat a morzsákat levonta a jövedelem adójából. Mégis azt olvassuk, hogy a kutyák nyalták a koldus sebeit, miközben a gazdag ember naponta lakomázott. Úgy lett gazdaggá ez az ember, hogy valamiképpen felelős volt a szegény koldus helyzetéért. Valaki megkérdezheti, hogy miről gondolom ezt. Arról, amit olvasunk a két ember halál utáni sorsáról. Lázár Ábrahám keblére ment, a gazdag ember pedig a pokolba jutott. Ez azt mutatja, hogy Isten megítélte e két ember életét. A Lukács evangélium a 12. részében az Úr Jézus egy második példázatot is mondott egy gazdag emberről. Ez az ember elhatározta, hogy még nagyobb raktárakat épít a termésének. Azonban nem tudta felépíteni a gabonaraktárakat, mert közben meghalt. Az Úr Jézus sohasem ítélte el az embert a gazdagságáért, amikor ezt elmondta, akkor csak a tényeket közölte. Minden külső jel arra mutat, hogy ez az ember jó és becsületes állampolgár volt, de fölhalmozta a vagyonát. Egész idős koráig élvezni akarta azt, és nem gondolt az örökké valóságra. Az Úr Jézus ezt a gazdagot bolondnak nevezte, aki valójában kapzsi és önző életet élt. Magának halmozta föl a pénzét, és hadd mondjam, ez a bálványimádás egyik formája. Azt olvassuk Isten igéjében, hogy a kapzsiság bálványimádás, vagyis nem más, mint az élettelen dolgok imádata. Önzés, amikor magunkat imádjuk. Ma elég sok ember ezen az úton jár. Lényegében ettől kell óvakodnia a kereszténynek. Azt mondják, hogy nagy tisztelettel kell lennünk önmagunk iránt, és nagyon kell bíznunk önmagunkban. De az Úr Jézus így szól: nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangéliuma 15. rész, 5. vers. Van egy harmadik példázat is a gazdagokra vonatkozóan, amelyet az Úr Jézus mondott el. Ez az igazságtalan sáfár példázata, és azt tanítja általa, hogy a keresztények bölcsen használják fel a pénzüket. Isten felelősnek tekinti az embert nem csak azért, ahogyan a pénzt megkeresi, hanem azért is, ahogyan azt elkölti. Mielőtt megvizsgálnánk bibliai szövegünket, még egy másik kérdés vetődik fel előttem. Vajon azok a gazdagok, akiket itt Jakab elítél, keresztények vagy nem keresztények? Vajon istenfélő vagy istentelen gazdagok? Bizonyos eltérés van a kommentátorok véleménye között e téren. Személyesen úgy vélem, hogy ezek istentelen gazdagok, és ebben követem Calvin János véleményét, akit nagyon tisztelek. Thomas Manton azt írja, hogy Calvin megítélése szerint ez a hat vers nem annyira figyelmeztetés, mint vádolás, amely által az apostol nem annyira azt mondja el, hogy mit kell csinálniuk, hanem előre megmondja ítéletüket, hogy az istenfélők bátorítást kapjanak, és legyenek még türelmesebbek az elnyomás idején. Erre az apostol világosan utal. Jakab miért nem beszél tovább az istenfélőkhöz? És miért fordul az istentelenek felé? Valóság, hogy ő nem változtat a kérdésen. Továbbra is az istenfélőkhöz beszél. Hogyan lehetséges ez, amikor nyilvánvalóan a gazdagokhoz szól? Amint beszél az istentelenekkel, ugyanakkor elmondja az istenfélőknek, hogy istentelen világban élnek, ahol az istentelen gazdagok bizonyos nehézségeket okoznak nekik, kihasználják őket, és e gonosz gazdagok kénye kedvének vannak kiszolgáltatva. Az Úr Jézus Krisztus már utalt rájuk általánosságban, amikor ezt mondta: a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. János evangéliuma 16. rész, 33. vers. Az istentelenek legyenek türelmesek e körülmények között, tudva azt, hogy Isten majd az örökké valóságban ítéli meg az istentelen gazdagokat, ha ezen a földön nem is kerülnek ítélet alá. Ezt nagyon világossá teszi a fejezet 6. verse. Elítéltétek, megöltétek az igazat. Isten megítéli a gazdagoknak ezeket a cselekedeteit, s ő nem áll ellen nektek, de úgy tűnik, Isten megengedi, hogy ezt tegyék. Végül azonban megítéli őket. Hadd tegyek egy eléggé meglepő nyilatkozatot. Inkább szegény emberként mennék a pokolba, mint gazdag emberként. De hála Istennek, hogy nem oda kerülök, és hogy ez azért van, mert Krisztus meghalt értem, és elfogadtam tőle az örök élet ajándékát. Dávid zavarban volt a gonosz ember jóléte miatt. Végtelenül bántotta őt ez a probléma. A 37. Zsoltár 35. és 36. versében ezt olvassuk: Láttam egy erőszakos bűnöst. Olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt. Nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. E Zsoltár elején Dávid ugyanazt a tanácsot adja, mint Jakab. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. 37. Zsoltár, 7. vers. Ez egy óriási nyilatkozat, és a zsoltáros itt az istentelen gazdagról beszél. Dávidot ez zavarba hozta egészen addig, amíg be nem ment a templomba, és időben meglátta, hogy Isten miként bánik ezekkel az emberekkel. Most folytassuk tovább bibliai szövegünket. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Jakab levele, 5. rész, 1. vers. Vajon Jakab az ő kora vagy az eljövendő korok istentelen gazdagjairól beszél? Korának gazdagjait figyelmezteti, és ezt alkalmazhatjuk bármelyik időre, különösen a mi korunkra. Jakab azt hiszem körülbelül Krisztus után 45-50 között írhatta levelét. Sokan mások Krisztus után 60-ra dátumozzák a levelet. Tekintet nélkül az írás időpontjára, Jeruzsálem pusztulása a közeli jövőben Krisztus után 70-ben következett be, amikor Titus római hadvezér lerombolta Jeruzsálemet úgy annyira, ahogy azt még sohasem rombolták le. A lerombolt város helyét felszántotta. Gyűlölte a keresztényeket, és gyűlölte a zsidókat, és a városban voltak keresztények és zsidók is. Vagy megölte őket, vagy pedig rabszolgává tette, és minden gazdagság elpusztult, vagy elkobozták. Jakab ezeket az erős nyilatkozatokat a bekövetkező események fényében tette, mert az Úr Jézus ezt már mennybe menetele előtt megjövendölte. Ezt mondta tanítványainak. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak a pusztulása. Lukács evangéliuma, 21. rész, 20. vers. Ez Krisztus után 70-ben teljesedett be. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy naponta megadod az én kenyeremet és ruházatomat, és megígérted, hogy mindig kirendeled a szükségeseket. Add, hogy háladással töltse be ez a szívemet, és igyekezzem megelégedett életet élni. Add, hogy hittel imádkozzam, add meg a mi mindennapi kenyerünket, és miután megkapom a mindennapi kenyeret, legyek érte hálás, teljes szívemből. Amen.